görögkatolikus híreink. Augusztus 1-én kezdetét vette nagy boldog asszony böjti időszaka. Bűnbánattal, böjttel, lelki összeszedettséggel készülhetünk az Istenszülő elszenderedése ünnepére. Ennek a böjti időszaknak különlegessége még, hogy augusztus 1-től 15-ig minden nap elvégezhetjük a parakliszt. A bizánci egyház valójában ezekre a napokra írja elő ezt a szép szertartást. Használjuk tehát az imádság és az aszkézis erejét, hogy mi az Istenszülő a mennybe száll, a mi szívünk is kész legyen a lelki fölemelkedésre. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola remek lehetőséget kínál azoknak a jelentkezőknek, akik a ponthatárok július 26-ai kihirdetése után nem kerültek be a vágyott felsőoktatási intézménybe. Augusztus 30-áig lehet jelentkezni a 2023-24 tanévképzéseire. Katolikus teológus szak, katolikus hittanárnevelő tanárszak, rövid ciklusú katolikus hittanárnevelő tanárszak, görögkatolikus kántor alapszak és katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakra lehet benyújtani a jelentkezéseket. Részletek a főiskola honlapján. Új mesterszakok is indulnak az ország egyetlen görögkatolikus főiskoláján. A nyíregyházi intézmény nem csupán papneveléssel foglalkozik. Világi hívők körében is egyre többen érdeklődnek a teológia iránt, vagy szeretnének szélesebb körű ismereteket szerezni az egyház történeti, kulturális, szociális, lelkiségi, nevelési és liturgikus hagyománya terén. Az új képzéseket a fenti területek iránt érdeklődőnek ajánlja a főiskola. A képzések helye Nyíregyháza és Budapest. Részletek a Szent Atanász Főiskola honlapján. Megjelent a görögkatolikus szemle augusztusi száma. Fülöp metropolita diakónussá szentelte Richard érseki titkárt, bemutatkozik a kótai görögkatolikus parókia, evangélium, magyarázatok a hónap vasárnapjaira, egyebek mellett ezekkel a témákkal foglalkozik az aktuális lapszám. Keresse templomainkban és a kegytárgyboltokban, ha pedig szeretne előfizetni, keresse a sajtóközpont munkatársait a 0642 597 607 telefonszámon, vagy a görögkatolikusmetropolia.hu e-mail címen. A keleti lelkiség sajátos imádsága, a Jézus ima különleges helyet foglal el a görögkatolikus egyházunk életében. A sajópálfalai lelki gyakorlatos ház szervezésében augusztus 17 és 22-e közötti lelki gyakorlaton lehet ezzel a mély imamóddal megismerkedni, abban elmélyülni. Az imádságos együttlét helyszíne Bükszentkereszt. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges a szentlélekházkukac@migorkat.hu e-mail címen. Szeretettel várunk mindenkit. Kevés olyan lelkiségi könyv van Magyarországon, amit annyian keresnének, mint a Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása. A keleten és nyugaton egyaránt közismert és kedvelt ortodox szerzetes életét, beszélgetéseit, imádságait rögzítő könyvecske 1996-ban jelent meg Hidász Ferenc Ferences barát fordításában, és igen gyorsan elfogyott, azóta antikváriumokban sem érhető el. A görögkatolikus metropólia sokak régi vágyát teljesítette most azzal, hogy újra megjelentette a könyvet, amit meg lehet rendelni online a görögkatolikusmetropolia.hu-n, illetve megvásárolható kegytárgyboltjainkban. Európában is egyedülálló görögkatolikus múzeum épült Nyíregyházán, amiben létrejött egy országos gyűjtőkörű tematikus múzeum, mely a görögkatolikus magyarság történeti és művészeti emlékeit foglalja magába, és mutatja be azt a látogatóknak. Ezzel egy új korszak kezdődött egyházunkban, innentől kezdve gyűjthetjük és méltó helyen őrizhetjük egyházi örökségünket. A múzeum vasárnap kivételével 10 és 17 óra között várja az érdeklődőket. Я Боже.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, akik a szünet után is itt maradtak velünk, vagy frissen csatlakoztak hozzánk. A szünet előtt Fülöp atyával közösen kicsit gondolkodtunk az úrszínváltozás ünnepköre kapcsán néhány gondolatról. Fülöp atya megosztotta velünk az élményeit a lisszaboni ifjúsági találkozóról. Értékes gondolatokat osztott meg velünk az ott elhangzott katekézisekből, és megígérte nekünk Fülöp atya, hogy az ott elhangzott katekézisében a prokimenekről beszélt, és hogy azt megosztja velünk a szünet után. Én nem felejtettem el, és már nagyon kíváncsi is vagyok.
No, tehát azt talán említettem, hogy arról van szó, hogy minden vasárnap a prokimenek, ez a Zsoltár vers, prokimenon ez azt jelenti, hogy előének. A föltámadás igéjét idézi föl. Tehát mondom szépen sorban, első hang, 11. Zsoltárból, majd fölkelek, úgymond az Úr, megszabadítom őket, és bizalmat gerjesztek bennük. Tehát, hogy fölkelek, mondja az Úr. A 7. Zsoltárból, másik hang, 7. Zsoltárból, kelj föl, Uram, én Istenem, a parancs szerint, melyet parancsoltál, és a népek, stb. Kelj föl, Uram. A harmadik az egy kakukktojás, mert ott csak a 95. Zsoltárból énekeljetek a mi Istenünknek, énekeljetek, énekeljetek a mi királynak. Ez a harmadik hang. A negyedik hang, kelj föl, Uram, segíts meg minket, és szabadíts meg minket, kelj föl, Uram, a 43. Zsoltárból. Az 5. hang, a kicsit nehéz a dallama, kelj föl, Uram Isten, emelt föl kezedet, mert te uralkodni fogsz örökké. Ez a 9. Zsoltárból van, ez most kelj föl, Uram Isten, ugyanez a szó. Aztán a 6. hangon, Uram, ébresz föl hatalmadat, és jöjj el, hogy megszabadíts minket. Ez a, nem a kelj föl szót használja, hanem ébresz föl hatalmadat, de 7. hangon megint, kelj föl, Uram Isten, emelt föl kezedet, ne feledkezzél el a szegényekről örökre. Ez is a 9. Zsoltárból van. Érdekes, hogy a 9. Zsoltárban két helyen is szerepel ez, hogy kelj föl, Uram Isten. De és a 8. az kicsit kilóg, mert ott uralkodik az Úr mindörökké. Az Úr uralkodik mindörökké, a te Istened Sion nemzedékről nemzedékre, nemzedékről nemzedékre. Na, így hangzik a 8 hang, 8 hangú prokimen, és ennek kapcsán eszembe jut, hogy a fiataloknak tartott katekézisben én nekem az jutott, hogy Mária, amikor találkozik Erzsébettel, akkor utána gyönyörű szép himnusz énekel a Magnifikátot, és ott beszél az Isten irgalmáról, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre. És erről kellett beszélnem, és most, hogy a uralkodik Úr, a te Istenes jön nemzedékről nemzedékre, ez egy irodalmi forma a Zsoltárokban, más biblikus himnuszokban is, nemzedékről nemzedékre. Csak én ennek kapcsán arról beszéltem nekik, fiataloknak, hogy vajon a mostani korban nem szakad-e meg ez a sor, hogy az Isten irgalma örökké tart nemzedékről nemzedékre, vagyis a nemzedékek egymásnak átadják ezt az igazságot, ezt a tanítást, ezt a tapasztalatot, hogy az Isten irgalmas. És a dédszüleinktől, nagyszüleinktől, szüleinktől megkaptuk ezt a áthagyományozott igazságot, hogy az Isten irgalmas, de vajon a mi gyermekeink és unokáink fogják-e tudni? Mert ez a mi felelősségünk, hogy nekünk mi át tudjuk-e adni. Na most persze könnyű azt mondani, ha persze, majd beszélek róla, majd mondom a gyerekeknek, hogy Isten irgalmas, majd elmondom. Ez így önmagába kevés. ahhoz, hogy én az Isten irgalmáról tudjak beszélni gyermekeimnek, ahhoz most meg kell tapasztalnom, és meg kell élnem az Isten irgalmát. És aztán mondtam egy történetet, azt most nem mondom el, hogy hogyan csúfoljuk meg az Isten irgalmát azzal, hogy igazából, mint az újra és újra visszatérő házasságtörő férfi, mindig megcsalja a feleségét, a feleség mindig megbocsát, és így vagyunk mi is az Istennel. Mindig megbocsát, és akkor hát már néha van olyan gondolat, hát úgyis megbocsát. Na, szóval aki így gondolkodik, az nem ismeri az Isten irgalmát. Visszaél vele, és nem tud neki beszélni a gyermekeinek erről. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a gyermekeinknek továbbadjuk az Isten irgalmának hírét, akkor ehhez úgy kell élni. És akkor kifejezetten utaltam rá, hogy látom, hogy vannak itt párok, szerelmesek, házasságra készülők, akár jegyesek is, és hogyha ti bűnben éltek, mert a szerelem gyönyörű, szép, de hogyha nem az Isten akarata szerint éled meg, akkor sajnos bűnné válik, vagy bűn tapad hozzá, akkor utána nem papolhatsz az Isten szeretetéről, mert te meg hűtlenné váltál, megcsaltad az Istent, mert ugye egy kicsit kemény volt, de mindig kell beszélni, mert a világ annyira más mond, és akkor, na hát erről is beszéltem a fölkelésnek a részeként, hogy a tisztaságra még erősebben odafigyeljenek.
Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, hogy én is sokat gondolkodtam már ezen, hogy én is dédszüleimtől, nagyszüleimtől kaptam leginkább, azt gondolom, a hitet, és hogy én hogyan tudom ezt átadni, vagy képviselni, igen. És nekem ugye nincsenek gyerekeim, de vannak keresztgyerekeim. És amikor lett először keresztgyerekem, akkor így mondtam ezt a mondatot, hogy és megmosolyogták így a barátaim, mert azt mondta, hogy nekem most már ilyen másodfokon sem mindegy, hogy élek. Mert nekem vannak keresztgyerekeim.
Helyes, nagyon jó. Pontosan így van, így, ezzel a felelősségekkel a gyermekek, keresztgyermekekre tekinteni, vagy erre a feladat, hogyha valaki keresztszülővé válik, pontosan így van.
Egy gondolatom volt itt a szünetben, hogy a szünet előtt beszéltünk arról, hogy a vasárnap az mindig a feltámadásról szól, azt ünnepeljük, és nekem eszembe jutott, hogy mintha tegnap a liturgián inkább az úrszínváltozás lett volna a középpontban, és nem annyira.
Nagyon-nagyon pontos a megfigyelés. Nem csak, hogy inkább az úrszínváltozás, hanem valóban jogos a figyelmeztetés, mert ritkán vannak olyan helyzetek, amikor háttérbe szorul a feltámadás ünneplése. Hiába vasárnap van. Nagyobb ünnep az adott arra napra eső ünnep, nyilván nem mint a föltámadás, de mint a hétről hétre való ünneplése. Nem sok ilyen van. Azok az ünnepek, az Úr ünnepei, tehát ugye vízkereszt, ahogy mondtam meg, úrszínváltozás, nyilván a karácsony, ezek a változó ünnepek, mert ugye pünkös, ez mindig vasárnapra esik, az Úr ünnepei még igazából Szent Kereszt fölmagasztalása, szeptember 14 ennek számít. Lehet, hogy még ezen kívül találhatunk Úr ünnepet, de nem jut eszembe más, azt hiszem csak ezek. Mert amikor már az Isten szülő ünnepe van, akkor már nem függesztődik föl a föltámadás ünneplése. Például a Nagyboldogasszony ünnepe, hogyha vasárnapra esik, akkor együtt ünnepeljük az Isten szülő ünnepét és a föltámadást együtt szó. Amikor Mária Pócson vagyunk, akkor ott mindig az adott Mária ünnepet tesszük, ünnepeljük vasárnap, mert ugye vasárnapra tesszük a búcsút, tehát most Nagyboldogasszony ünnepe, vagy Kisboldogasszony lesz majd, össze kell állítani a föltámadással együtt az Isten szülő ünnepét. Most ebben az évben egy egész különleges dolog lesz, mert augusztus 20-án lesz a Mária Pócsi búcsú. Fogsz-e jönni rá?
Még nem tudom.
Gyere, és ez a reklám helye, mindenki szeretettel hívunk a Pócsi nagy búcsúra. Most Szent István ünnepével együtt fogjuk ünnepelni, úgyhogy a tipikon összeállítói vakargathatták is a fülüket, hogy, vagy fejüket, hogy hogyan kell megoldani, együtt fogjuk ünnepelni a föltámadást, Isten szülőnepét és Szent István emlékezetét. Hogy hogyan, ezt most nem magyarázom el a hátralévő egy percben.
Ki kíváncsi, el kell menni Mária
Kócsra. El kell jönni Mária Kócsra. Mi fiatalok, több százan gyalog fogunk majd odaérkezni az ifjúsági zarándoklattal, de aki más módon jön, az is bekapcsolódhat. Reménykedem hát, hogyha a televízió is közvetíteni fogja, általában a nagy búcsunkat szokták közvetíteni. No, hát érdemes elni Mária Pócsra, de az még fontos, hogy minden vasárnap ünnepeljük meg a föltámadást a templomban, el ne mulasszuk ezt. Ezzel a buzdítással köszönünk el most a kedves hallgatóktól, Mária Rádió hallgatóitól, hiszen 8 óra 25 perc van. Átadjuk a szót a további műsoroknak. Ahogy említettem, 9 órától Szent Liturgiába kapcsolódhatnak be, 10 órakor pedig majd egy görögadős hittanórát hallgathatnak meg, amit este 10 órakor majd megismétlünk. Nagyon szépen köszönjük az adományaikat, ezekre továbbra is szükségünk van, hogy élhessen a Mária Rádió, és tovább adhass ezeket a nagyszerű híreket. Elköszönünk, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!